Jó napot kívánok, tessék helyet foglalni. Hát lineáris rendszerek analízise, folytatás. Úgy. Hát ott hagytuk abba a múlt alkalommal, hogy megkonstruáltuk a standard elsőrendű differenciál egyenlet rendszert, amivel foglalkozunk, tehát úgy nézett ki a dolog, hogy valami y pont egyenlő a-szor y plusz f alakú volt a rendszer egyenlet. Mi ez tulajdonképpen? Lineáris inhomogén differenciál egyenlet rendszer. Így. Hát ez a keret alkalmas arra, hogy a legtöbb rendszer problémát ezzel indítsuk, nyilván aztán sok minden bonyodalom jöhet. Minden esetre a végtelen sok megoldás adódik, abból ki kell választani azt, amelyik a kezdeti feltételünknek megfelel, mondjuk valami T0 kezdeti időpont, és akkor ehhez elő lesz írva egy y a t0 helyen valami y0 kezdeti érték vektor. Így. Hát az egész együtt adja azt a bizonyos kezdeti érték problémát, ami a lineáris rendszer problémáknál előtérbe kerül. Hogyha sikerül megoldani, akkor a vektor koordinátáinak az időfüggése rendelkezésünkre áll, és aztán utána persze számos kiértékelés szükséges, ugye maximum, minimum, átlag, sok minden más vonatkozás még. Úgyhogy elsőnek akkor ennek a megoldásával kéne foglalkoznunk egy kicsit. Hát ugye emlékezzünk rá, hogy mi is itt a helyzet, ugye, tehát az inhomogén egyenlet. Végtelen sok megoldás van, viszont bennünket egy kezdeti érték probléma megoldása érdekel. Tehát az inhomogén egyenletre vonatkozó kezdeti érték probléma az, ami nekünk kell. Hát úgy fogjuk ezt a megoldást mondhatnám azt, hogy ez egy y-vektor, és akkor t-től függ, aztán t0 és y0 együttesen mutatja. Hát ugye a t0 és y0 az rögzített, tehát tulajdonképpen egy egyértelmű, itt a független változó és egy vektorértékű függvény. Na hát ezt kellene fölírni, hogyan lehet megoldani. Múlt alkalommal láttuk, hogy a homogén rész megoldásának fontos szerepe van. Jelölje a homogén rész y pont egyenlő ay homogén differenciál egyenletrendszer megoldását mondjuk legyen y-index h. Hát most azt mondom, hogy t-től függ, odáig rendben van. De ha azt mondanám, hogy én mindjárt az adott kezdeti értékeket ki fogom elégíteni ezzel a megoldással, akkor azt mondhatnám, hogy itt van a t0 és az y0 hozzá. Ez a megadott kezdeti értékek melletti partikuláris megoldás. Ugye elvileg végtelen sok lenne, hogyha itten bármilyen T0-hoz és Y0-hoz venném, végtelen sok megoldás van. De most egyet veszek, ezt a partikuláris megoldást, ami az alapvető és az eleve megadott kezdeti érték problémában rögzített értékrendszerhez tartozik. Partikuláris megoldás. Jó. Hát a homogén viselkedés, homogén rész viselkedése az micsoda? Hogyan akar mozogni a rendszer magától? Nincs rajta gerjesztő hatás. Megadom a kezdeti értéket, ami különbözik a rendszer egyensúlyi helyzetétől, akkor valami saját mozgást fog ezt hozni. Ezt fogja leírni az YH. Ugye ez egy vektorfüggvény, tehát itt az aláhúzás kicsit jobban lássuk, kezdeti értékek melletti partikuláris megoldás. Na most akkor a vizsgát, ugye inhomogén, és akkor a számunkra azt jelenti rendszertechnikában, hogy gerjesztett. Ideírom, gerjesztett rendszer. Talán rendszerre vonatkozó kép, és adott, mert hát meg volt adva a T0-hoz az Y0 vektor, adott kezdeti érték probléma, hát reméljük, hogy egyértelmű megoldása, hiszen bizonyos feltételek mellett a kezdeti érték probléma egyértelműen megoldható. Nekünk azt kell itt a műszaki rendszereinknél, hogy egyértelmű megoldást kapjunk. Hát nézzük azt, hogy kép megoldása. Ugye az inhomogén der egy partikuláris megoldása, de nem akármilyen, amelyik pont jó. Hát hogyan konstruálható ez? Múlt alkalommal láttunk ilyet, akkor azt mondtuk, hogy veszik az yt, t0, y0-át, ez lenne a kívánt partikuláris megoldás. Hát akkor most azt összerakjuk a homogén résznek a megoldásából, t0, y0. Hát ha ez az egyenlőség így fennállna minden tére, akkor azt kell mondani, hogy gerjesztésmentes a rendszer, mert a homogénnel megegyezik. Nyilván nem áll fönt, hanem hozzá kell venni még egy partikuláris megoldást, amelyik a gerjesztésre vonatkozik. Ide fogom írni, YG, T-től függ, és akkor meg kéne mondani, hogy mit elégít ki. Hát a múltkor láttuk azt, hogy elegendő lenne zéró kezdeti értéket kielégíteni ezzel az egy partikuláris megoldással. Tehát látjuk az eljárásnak a lényegét, hogy az általunk itt keresett megoldás előáll oly módon, hogy a homogén rész megoldását illesztem a megadott kezdeti értékekhez, és utána hozzácsapok egy partikuláris megoldást, amelyik viszont az inhomogént kielégíti, a G-gerjesztésre vonatkozik, viszont nulla kezdeti feltételnek felel meg. Hát jó, akkor itt a homogén rész. Képet kielégítő megoldása. És akkor itt van az inhomogén egyenlet. Egy zéró kezdeti feltételnek. Eleget tevő partikuláris megoldás. Partik megold. Hát ez az eljárás, ez jónak tűnik. Itt van tehát, mint egy alapképlet, számunkra. Na most hát lehet egyszerűsíteni a dolgot a jelölésben. Ugye látjuk, itt minden most rajta van, amit hát maximálisan szerepeltetni lehet későbbiekben. Esetleg egyszerűsíthető a jelölés, nem kell mindig odaírni, hogy most pont ezek a kezdeti értékek, és így tovább. Néha érdekes, mert van olyan eset, mikor a paramétertől való függését nézzük a megoldásnak. Hát most nem arról van szó, rögzítve van a T0 és a Y0 vektor, akkor hát ezeket, mint ismert dolgokat nem is muszáj föltüntetni. Lehet azt mondani, hogy az YT általunk keresett megoldás így néz ki, hogy a homogén részt veszem. Tudom, hogy hogyan, úgyhogy a kezdeti értéket kielégítem, és plusz hozzáveszek a egy partikuláris megoldást. Tehát ez egy egyszerűsített jelölés lenne, amikor már tudjuk, miről van szó. Aztán lehet olyan változatot kitesszük ide még, hogy az Y0-hoz tartozik, nullához tartozik. Másik változat is lehet, hogy a jegyzetben ilyet fognak találni. Változat. T0 rögzített, azt nem írom oda, mert az mindenképpen adott, ott kezdődik a vizsgálat. És akkor lehetne olyan, hogy Y, T, Y0 például egyenlő Y homogén rész, TY0, ugye? És akkor egyszerűen fogom venni az YG-t, amelyik szintén T-től függő, de nulla vektor van ideírva. Tehát ez egy átmeneti megoldás a kettő között. Ez a teljesen korrekt, minden rajta van, kicsit redundáns később állandóan leírni, azért mondom az egyszerűsített változatokat. Jó, hát akkor fordítjuk figyelmünket a homogén részre egy pillanatra, és aztán a gerjesztett rendszer egy partikuláris megoldása az később jön elő. A homogén rész az egy ismert feladathoz vezet, lineáris rendszer analízisben ez a saját érték feladat. Na hát egyes a homogén rész. Ez az első lépés. Azt mondtuk, hogy Y pont egyenlő A Y. Ez a differenciál egyenlet rendszer. Der. Igaz? Keresni kell a megoldást. Na most, ugye valakik kitalálták, hogy exponenciális az jó lehet, de azért az nem légből kapott, mert az exponenciális függvénynek a deriváltja az arányos önmagával, igaz? E ad lambda t deriváltja, lambdászor, e ad lambda t. Ez az arányosság, ez úgy, hát valami itt fölsejlik, hogy egy mátrix együttható van, az egy más kérdés, majd valamit biztos kell csinálni még vele, de hogy e ad lambda t megoldás itt szóba jön, az F-vel kapcsolatban már is itt érvényesíthető. Tehát azt mondom, hogy keressük a megoldást. Hogy keresem? E ad lambda t önmagában nem elég, mert kell valami vektor jellegűt adni neki, igaz? Hát megoldást, vektor függvény. Azt mondom, hogy H-szor E ad lambda t alakba. Ha tetszik egy ansatz, egy kísérletező feltevés, akkor deriválva a következő lesz. Azt fogom kapni, hogy H szor lambdászor E ad lambda t. Visszahelyettesítjük, és akkor azt fogom kapni, hogy a H-szor lambdászor E ad lambda t. Egyelőre kérdőjelesen egyenlő. Lehet-e? Hát tudjuk, hogy lehet az előző meggondolás alapján. A-szor H-szor E ad lambda t. És pedig minden t-re szeretnénk ezt érvényesíteni. Hát itt látszik, hogy ez lehet. Ugye E ad lambda t az mindig pozitív. Mindkét oldalon lehet egyszerűsíteni vele. Adódik. Hogy lehet H-szor E ad lambda t alakú megoldás. ha a maradó rész alkotta egyenletrendszer érvényben marad. Ha olyan lambda és olyan h vektor lehető, amelyekre fennáll, hogy micsoda, hát egy kicsit úgy írom, hogy A szor H egyenlő lambda H. Itt van. Hát ez egy egyenletrendszer. Ha úgy nézem, akkor lambda paraméteres egyenletrendszer, az ismeretlen H vektorra nézve. Csak azt kéne tudni, hogy egyáltalán a lambda az szóba jöhet olyan, ami jó. Kaptuk egy lambda paraméteres egyenletrendszert. Ugye figyeljük meg, hogy itt most már nincs diffegyenlet, algebrai egyenletrendszerről van szó. Algebrai, sőt, hát lineáris. A kívánt, mondjuk azt, hogy jó, H vektor meghatározásához. Azonban a lambda paramétert is jól kell megválasztani. Na nézzük akkor mechanikusan, mit lehet mondani, mármint hogy egy algoritmus szerint. Ennek a csillag rendezésével. Mit mondjak? Áthozom a A szor H mínusz lambda szor H egyenlő zéró vektor. Hát most, ha kicsit így dimenzióba gondolkozunk, akkor ugye volt egy n szabadságfokú rendszer az elején, az A matrix, ez két n-szer két n-es lett, ahogy emlékszünk, ugye állapotvektort particionáltuk, fönn volt n darab sebesség, lent volt n darab helyzetjellemző koordináta. Tehát egy két n-szer két n-es dolog ez. Minden esetre ez így rendben van. Na most akkor a következőt mondom, hogy a azt fogom mondani, hogy bevezetjük az E egységmátrixot. Hát az fennáll mindig, hogy egy vektort én felírhatok, ha ebben lelem kedvem, ezzel H alakban. Ez rendben van. Ugye a főátlóban vannak egyesek, H-val beszorzok, kész, fennáll. Ellenben, ha itt figyelembe venném, akkor ez beírva ebbe a két csillagba, kapunk egy ilyen alakot, hogy A szor H mínusz lambda szor E szer H. Talán nem kell még zéró vektor. És akkor ezt pedig még egy kicsit úgy alakítanám, hogy A szor H mínusz lambda szor E Így. Ach, nem úgy. Ezt kiemelem ide. Mindjárt ez a helyes, ha? Egyenlő zéró vektor. Na így. Hát most, ugye, látja, aki látja, remélem sokan, hogy a jó paraméter meghatározására itt van a kritérium. Mit kell csinálni? Ez egy homogén lineáris algebrai egyenletrendszer. Egy megoldását ismerjük, de az kevéssé érdekel bennünket, az a H egyenlő nulla vektor. Tehát hom, lin, alg, egyenletrendszer. Mire nézve? A H ismeretlen vektorra nézve. Hát, ugye a H egyenlő nulla az biztos jó, csak az semmit mondó a dolog szempontjából. Ráadásul azzal kapott megoldást kezdeti érték feladattal kielégíteni nem is lenne olyan egyszerű, csak azonosan nulla függvényeket lehetne venni. Na hát a megoldás. Hára. Csak a H nem nulla. Mi hogy hívjuk az ilyen megoldást? Nem triviális megoldások, érdekesek. Így. Na most viszont a nem triviális H létezéséhez az kell, hogy determináns A minus lambda E egyenlő zéró, skalár zéró teljesüljön. Tehát körvonalazódott az, hogy mi is az a jó lambda, amelyik mellett akkor megoldást kaphatok. A jó lambda értékek kapott determináns A minus lambda E egyenlő nulla algebrai skalár egyenlet megoldásai lehetnek. Sőt, lesznek. Tudom, ha van ilyen megoldás, akkor már mondhatom, hogy ezek mellett én ide visszamegyek majd ebbe az egyenlőbe, kiderül, hogy ez nulla, akkor van nem triviális H, lesz saját vektor. Mondjuk ki a nevét neki, ezek a lambdák tulajdonképpen a rendszerünk saját értékei. A jó lambdák neve saját értékek. A det A minusz lambda E egyenlő nulla, skalár egyenlet gyökei. Na de, hogyha nem tudnánk valami vigasztalót mondani avval kapcsolatban, hogy ennek a szerkezetének, ennek a determinált szerkezetének van valami sajátos jó tulajdonsága, akkor elég nehéz helyzetben lennénk. Ellenben ez a kijelölt determináns polinomnak bizonyul. Tehát ez egy fontos lépés most, hogy nekünk ez a determináns A minusz lambda E kifejezés, amelyiknek majd a nulla helyét keressük, milyen lambdára érvényesül, hogy meglegyenek a jó lambdák vagy a saját értékek, ez egy polinom. Fontos. A determináns A minusz lambda E a lambdának polinomja. Most, hogyha az A két n-szer két n-es, akkor ez egy két n-et fokú polinom. Ez az általános eset, mondjuk, amivel érdemes egy kicsit foglalkozni. Akkor det A minus lambda E két n-et fokú polinom. Na hát, ez az első dolog. Polinomja. Ezen polinom neve a vizsgált rendszerünk, lineáris rendszerünk, a rendszer karakterisztikus polinomja. Tehát karakterisztikus polinomja. Így. Egyes fontos dolog második. Most akkor a karakterisztikus polinom zéros helyeit keressük, vagyis gyökeit. Az egyenlet megoldásra vezet. Gyökeit keressük. Hát ez egy egyenletre vezet. Ugye determináns A minusz lambda E egyenlő zéros. Milyen lambda 1, lambda 2, és itt tovább lambda 2 n. Értékekre lehet igaz. Teljesül a karakterisztikus egyenlet, amit itt fölírtunk, tulajdonképpen ez az. Karakterisztikus polinom zéros helyeit a karakterisztikus egyenlet megoldásával kapom. Így. Hát polinom. Van egy harmadik dolog, amit viszont alapképzésből jól kell tudnunk, mert alkalmazták is feltehetően alapmechanikába, meg még jármű dinamikába is. Ez az algebra alaptétele a harmadik. Ez segít a jó lambda meghatározásához. Következőkben szól, bármely, mondjuk n-et fokú polinomnak lehet két n is, polinomnak. Van pontosan n számú, nem több, nem kevesebb. Gyöke a komplex számok körében. Hát kérném szépen, következmény ezek szerint, hogy a jó lambdát meg tudjuk határozni. Létezik most a mi esetünkben két n számú. Ugye A, két n-szer két n-es, jó lambda. Így. Hát részben komplexek lehetnek, vagy akár mindegyik is. A jó lambda értékek komplexek is lehetnek, de ha valamely lambda i eleme c komplex, akkor a konjugáltja is gyök. Hát ezt ugye tudják, lambda i eleme c is gyök. Polinomoknál ez fönnáll. Hát komplex gyökök konjugáltan jelentkeznek. Na hát, amit kaptunk, azok micsodák, azok tulajdonképpen a rendszerünknek a saját értékei. Valahol lehet, hogy már fölírtuk, tehát ezzel megvannak a lambda 1, lambda 2, és itt tovább mondjuk lambda 2n, azt is mondhatom, hogy eleme c, ha valós, az is a c-ben van, csak speciális, saját értékek. Így né. Saját értékek ismeretében most már a jó lambdák megvannak, egyszerűen odafordulunk a előzőekben már látott homogén lineáris egyenlőtt rendszerhez, és ezen nem triviális lambdák mellett szépen megkapjuk a H vektorokat, amik az E ad lambda T függvények mellé együtthatóként belépnek. Ugye most már különböző lambdák lesznek a kitevőben, és két n darab megoldás kínálkozik ezeknek a homogén egyenletnél. Múltkor láttuk, hogy az összegük biztos megoldás, lineáris kombinációjuk megoldás lesz. Tehát általános megoldást úgy kereshetem, hogy az így meghatározott saját értékekhez, saját vektorokat ismerve szépen kapok két n darab partikuláris megoldást, azok lineár kombinációja, az feltéve a lineáris függetlenségüket ezen a ponton kikeveri az általános megoldást, és hát akkor kérdés abban áll, hogy a mai órán már előrevetített programunk szerint a T0-hoz megkövetelt Y0 előírt vektorértéket milyen konstansok mellett tudjuk biztosítani, és akkor készen van, mert láttuk, hogy az alapdolog az, hogy a homogén résznek a általános megoldását hozzá kell simítanunk a megadott kezdeti érték problémában szereplő T0 és Y0 értékpárhoz. Na, most megvan a saját érték. A saját értékek. Akkor kéten számú homogén lineáris algebrai egyenleten van. Ez szolgáltatja a kívánt HI együttható vektorokat, a rendszer saját vektorait. Vizsgált lineáris rendszer. Saját vektorait. Így van. Szolgáltatja a kívánt HI együttható vektorokat, a rendszer saját vektorait, ugye? Na hát, jó. Hogy lesz akkor? Tehát A minusz lambda IE szer HI egyenlő 0. És akkor I egyenlő 1, 2, 2N alapesetben. Itt a helyzet. Ebből meg lesznek a H-ik. Meg fogom kapni a H1-et, H2-t, és így tovább H2N-et. Figyeljük meg, hogy miután lambdák komplexek lehetnek, a H-vektorok komplex eleműek lehetnek. Megjegyzés. A lambdai saját értékek. Komplexek lehetnek. A kiadódó saját vektorok azt mondhatnám, hogy komplex koordinátájúak lehetnek. Hát lesznek is. Nem szépen a komplex koordinátájú vektorok ugyanúgy lineáris teret alkotnak, mint a valós koordinátájúak, csak hát ugye a komplex számtest fölött. Így. Jó. Annyit kell hozzávenni még most, hogy vajon a homogén egyenletnek a megoldásával nincs-e valami gond mégiscsak. Emlékezzünk rá, hogy a homogén lineáris egyenlet rendszereknek a nem triviális megoldása az sohasem egyértelmű. Megjegyzés. A homlin alg egyenletrendszerek nem triviális megoldásai, végtelen sokan vannak, legalábbis azt mondom, hogy nem egyértelműek, és miért? Például, ha H nem zéros megoldás, akkor bármely C esetén C-szer H is megoldás. Ugye? A minus lambda E. Hát sőt, egyáltalán. Ha én azt mondanám, hogy van egy B-szer H egyenlő zérus, bármilyen B együttható mátrixszal, akkor a B-szer C-szer H az hogy írható? A C-t ki lehet emelni az egész elé, B-szer H egyenlő nulla. Tehát elejét, végét nézem, az is megoldás, bármilyen C-vel. Tehát egy megoldás sereg van tulajdonképpen. Ez az első. Második megjegyzés az lehet, hogy hát itten az együttható mátrix rangja szerepet kap. Ugye ez egy négyzetes mátrix, a rang az nem más, mint a belőle kiválasztható legnagyobb méretű el nem tűrő A-determináns rendszáma. Hát legyen a mátrix rangja R. Ekkor most a mi feladatunknál az A minus lambda E H egyenlő nulla feladatnál, ami bennünket érdekel. A 2N minus R száma változónak tetszőleges értéket lehet adni. Lehet adni, mit adjunk neki? A legcélszerűbb egységeket adni. Egyeseket szoktunk. Na most ebben az esetben, hogyha ezt megcsináljuk, akkor most már egy egyértelműen megoldható egyenletrendszer adódik. A maradék változókra, a maradék koordinátákra már egyértelműen megadott értékek adódnak. Persze az a dolog továbbra is érvényes, hogyha tetszőleges C-szeresét veszem, az is megoldás lesz, mert az általánosan érvényes. Na hát, már egyértelműen meghatározható, értékek adódnak így. Hát ezen két megjegyzéssel tulajdonképpen ezt lezárhatjuk, mert akkor ezzel mi a helyzet? A homogén egyenlet meg van, hát most két N számú. Milyen alakúak? HI-szer E ad lambda I T alakú partikuláris megoldása. Most jön az a tétel, ami hát ismert régről, hogy ezeknek a lineáris kombinációja viszont szintén megoldás mindenképpen. Ezek lineáris kombinációja. És megoldás lesz, ugye vektorokat kell lineárisan kombinálni. Csak azt mondanám, hogy van itten egy y, ami a homogén résznek a megoldása, az T-től függ, és belép ide egy C-vektor nekem. Milyen értelemben? Úgy, hogy itt lesz szumma, I egyenlő 1-től 2 n-ig, C-i-szer, H-i-szer, komplex elemű vektor lehet, elad lambda IT. Tehát látjuk, hogy ezen partikuláris megoldások CI együtthatós lineáris kombinációja, a C-vektor az milyen eleme, C-ad 2N, tehát komplexek lehetnek. Együttható vektor. Határozatlan egyelőre. Végtelen sok megoldást kaptam a homogén részhez. Mi a feladat most ezen a ponton? Az előírt kép kielégítése a következő feladat. Az előírt T0, Y0 érvényesítése. Milyen célból azt a általunk az óra elején felírt Y homogén rész T, T0 az előírt időpont és az előírt vektorérték meghatározásához. Hát most egy kicsit ilyen matematikai ízű ez az egész dolog, de el lehet mondani, hogy ténylegesen bármilyen rendszer probléma megoldásánál nap mint nap ezeket alkalmazzuk. Most a kérdés itt az lenne, hogy akkor mik a C-k? Hát a C-re ugye pici ránézéssel látszik, hogy lineáris egyenletrendszer adódik, hiszen T0-t majd ide behelyettesítem, lambdát ismertek, H-t ismertek, az előírt YH helyébe beteszem az Y0-át, egy lineáris inhomogén egyenletrendszer szolgáltatja a jó C-ket, amelyik a homogén rész általános megoldását hozzá simítja, úgy mondjuk, az előírt kezdeti értékekhez. Na, akkor szünet és szünet után akkor ezt megnézzük. Na, hát folytassuk akkor, és érvényesítjük akkor a kezdeti feltételeket. Akkor már nagy lépést teszünk meg előre, hogy a rendszer saját mozgását azt jellemezni tudjuk. May I continue my speech, sir? Do you let me speak? Okay. A kezdeti érték probléma megoldása. Oké, tehát az általános megoldás megvolt, akkor nézhetjük a kívánt partikuláris megoldást. Tehát Y0 előírva a T0 időponthoz. Ez adja az Y homogén TT0 Y0. Partikuláris megoldást. Ez már a alapfeladat megoldásához segít, mint mondottam, a saját mozgás összetevőt adja. Hát akkor mondhatnám, hogy Y0 legyen egyenlő ezen felírás szerint, ami itt volt. Summa I egyenlő 1-től 2n-ig. A CI-k az rendben van. HI, ezek ismert saját vektorok. Lambda I, ismert saját értékek. T0. Így. Hát most ott volt az a C-vektor, akkor ezt az egészet, ezt úgy is írhatom, hogy itt lesznek vektorok egymás mellé felírva. Azt jelenti, hogy H egyszer E ad lambda egy T0, aztán lesz H kettőször E ad lambda 2 T0, és így tovább. És végül itt lesz H 2N E ad lambda 2N T0. Tehát ezek meghatározott oszlopvektorok. Tehát ez egy mátrix tulajdonképpen. Oszlopvektorok, mondjuk ki, hogy komplex eleműek. Alkotta B mátrix lesz. Így. És akkor ide mellé írhatnám nyugodtan azt, hogy itt volt a C1, C2, és itt tovább C2-en. Tehát azt mondhatnám, hogy tulajdonképpen itt van ez a kétenszer kétennes szer C. Vagyis röviden az Y0, tehát röviden Y0 vektor egyenlő B szer C, B-1 létezik, C vektor, amelyik biztosítja általános megoldásnak a kezdeti értékekhez simítását, hát akkor megvan. B-1 Y0. Megvan a keresett homogén egyenlet adott kezdeti értékekhez tartozó megoldása. Hát most akkor kellene a inhomogén egyenletnek, az egyenlet rendszernek egy speciális, partikuláris megoldása, azzal később foglalkozunk. Tehát azt mondjuk itt, hogy megjegyzés, az YG, talán így írtuk, YG, T, T0, 0 meghatározásával később foglalkozunk. Később foglalkozunk. Hát látjuk majd, hogy akkor más új függvény, átmeneti függvény, esetleg frekvencia függvény, hogy tudjuk ezt meghatározni. Ez majd jön. Tehát most tulajdonképpen odáig jutottunk, hogy a lényegi része a homogén egyenletnek a vizsgálata megvan. Van egy további megjegyzés. Mit jelentenek a lambdák? Azt mondtuk, hogy jó lambdai értékek, az a saját, az is a saját értékek. Hát nyugodtan kimondhatjuk azt, hogy egy műszaki rendszer tervezésekor, amikor tudatosan a viselkedését előre behatároltan szeretnénk rögzíteni, akkor a rendszer saját értékeinek az elhelyezését kell elvégeznünk, úgyhogy ez fontos feladat. A. Imaginárius rész lambda I. A saját értéket képzetes része. Képzetes része, ugye mindenki tudja, hogy ezek valós számok. Komplex szám képzetes része, az egy valós szám, amit az I-vel szorzunk. Képzetes része a saját körfrekvenciák rendszere. Saját körfrekvencia. Képzetes. Része a körfrekvenciákat adja. Hát, hogyha most akkor a saját frekvenciákat, ha nézem, ugye, 2πfi egyenlő im lambda i, az fi most már hercben mérve, ugye itt radian per szekundum. Im lambda i per 2π. I egyenlő 1, 2, és így tovább. Elég ennel menni, a konjugáltaknál ugye új információ nem jön be, tehát elég eddig elmenni. Ezek azok a periódikus mozgás jellemzők, amivel rezegni szeretne a rendszer, ilyen frekvenciájú összetevők lesznek az eredő mozgásban megzavaráskor. B, reális rész lambdai. Na hát, ezek viszont attól függően, hogy ha kisebb nulla minden i, a rendszer stabilitását jelzi. Bi egyenlő reális rész lambda i kisebb nulla értékek stabilitás tartalékoknak nevezzük. Így. Hát, mit jelent ez? Reális rész lambda negatív, akkor abban a komplex E ad lambda T-s kitevőbe mi a helyzet? Az egy összeg. Ugye, reális rész plusz I-szer imaginárius rész. Akkor a szorzattá lehet írni. Az imaginárius része meghatároz egy fazort, amit már mi tárgyaltunk itt a fél év első részében, és akkor jön egy együttható, amelyikben az E ad reális rész T szerepel. Na most amennyiben ez az együttható negatív, akkor E ad mínusz lambda T jellegű szorzó jött be. Mi történik? Valamilyen indítási feltétel után a megoldás zéróhoz tart, tehát elenyészik. Ha viszont pozitív lenne, akkor E ad lambda T-s megoldás minden határon túl növekvő összetevőt ad. Hát ugye annak a következményei beláthatatlanok, hogyha a linearitás érvényes maradna, ám bátor műszaki rendszereinkben nem marad a linearitás érvényes, hiszen már csak az anyagszilárdságot tekintve a szakító diagramnál elérjük az arányossági határt, és utána már más lesz, de minden esetre a rendszer károsodáshoz és hát katasztrófához is vezethet. Hogyha egy ilyen instabilitás bekövetkezik. Van még egy dolog, amit talán kevésbé ismerünk, talán még a dinamikában is kevésbé jött elő. Könnyen lehet, hogy a csillapítás negatívra adódik formálisan legalábbis egy ilyen rendszerben, ugye a D-mátrixunkban negatív elemek. Az az öngerjesztett rendszer esete lesz. Tulajdonképpen olyan surlódásos rendszerekben, mint a fékjeink, ugye csúszó surlódás van benne, csökkenő, surlódási tényező, linearizálja valaki ezeket, negatív derivált lép be, sebességfüggvényébe, sutat sebességfüggvényébe. Az formálisan azt jelenti, hogy a linearizált rendszerbe belép negatív csillapítás. Öngerjesztésre hajlamos, öngerjedésre hajlamos rendszer lesz, amennyiben az egyéb csillapítások a rendszerben összességében, mert a D-mátrixban minden beleszól, olyan szituációt alakítanak ki, hogy ez az amplitúdó növekedés megjelenik. Minden fékcsikorgás és fékberezgés, vagy a metrókocsi megállásánál, amikor hallják néha, az egy öngerjesztett berezgés, ilyen jellegű. Tehát negatív csillapítás jelentkezik a linearizált részben. Tehát egy kis megjegyzés például, hogy hogy nézhet ki a saját értékek elhelyezkedése. Ugye például itt lehetnének komplex konjugált gyökök. Képzetes gyökök, ide mutatnak a lambdák. Ez itt a imaginárius tengely. Ez itt a reális tengely. Akkor itt látnám tulajdonképpen a saját körfrekvenciákat. Itt lenne mondjuk omega 1, omega 2, omega 3, elég a pozitív valós részekkel foglalkozni. És itt látnám a stabilitás tartalékokat, ugye? Itt lenne egy 2, 3. Ezek az értékek mind negatívak. Tehát itt van re lambda, ja, ez itt 3, bocsánat. Re lambda 3, re lambda 2, re lambda 1, ez itt pedig im lambda 3, im lambda 2, im lambda 1. Tehát egy ilyen kép, ez az első kép egy komolyabb rendszeranalízisnél. Az első dolog a saját értékeknek a képernyőn való gyors kivetítése. Látunk egy képet egyáltalán stabil vagy nem stabil, mennyire? Mekkora a távolság itt? Ugye amennyivel valamilyen paraméterrel mozogva, például a csillapítási tényezővel húzódna errefelé, és esetleg eléri a nullát, abban a pillanatban határhelyzetbe jön, ne adj Isten, átmegy pozitívba, akkor felhintázódó megoldás keletkezik belőle. Tehát ez itten a saját értékek elhelyezkedése. Azt figyeljük meg, hogy ha lambda i eleme c, akkor úgy is rajzoltam, hogy lambda i konjugált komplex eleme c is saját érték. Tehát erre lehetne persze itt még valós saját érték is, hogyha éppen adott rendszert nézünk. Jó, na most akkor, tehát ez így körülbelül rendben van. Egy példát nézzünk erre, hogy hogy alakul a dolog. Tehát itt lenne egy jármű mondjuk, és lenne, kapna a gerjesztést, G csillag X-et, és akkor itt lenne neki mondjuk a Z kitérése. Ilyet láttunk már, ZT gerjesztett rendszer. Akkor ide lehet csinálni egy ZT-t, hát a csillapítást és a rugózást itt egyesítve valahogy itt meg majd egy GT jön be, D-vel, S-sel, M-mel. Ez a rázásra érvényes egyszerű modell. Hát a mozgás egyenletét azt fel tudjuk írni. M-szer Z2 pont plusz T-szer Z pont plusz S-szer Z egyenlő. Akkor az lenne, hogy S-szer G plusz D-szer G pont. Ezt az egészet elnevezhetem egy F-nek, ahogy az eddigiekben volt. És akkor azt mondanám, hogy bevezetem azt az y-vektort, amit szoktunk. Ugye most egy kisméretű dolgon látjuk azt, amit megbeszéltünk. Z pont Z. Igaz? Az A-mátrixszal mi lesz? Minusz D per M, minusz S per M, 1 és 0. Tehát egy 2x2-es. Egyszerű. És akkor az y pont egyenlő lenne Z2 pont Z pont, egyenlő lenne az A-szor Y, plusz ez az F. Akkor így néz neki, hogy itt van a mínusz D perem, mínusz S perem, 1 és 0. Hát mostan a mátrixok elfajultak skalára. És ide itt megjelenne a na, Z pont Z. Egyenlő. Itt lenne a plusz. Itt lenne még ez az F per M. Zero. Így. Hát vektoros persze. Ez a egyenletrendszer. Na akkor jöhetne az A minusz lambda E. Minusz D per M, akkor mi lesz mínusz lambda, aztán mínusz esperem, az egy az marad, és akkor itt pedig volt mínusz lambda. Egy. Jó, na hát akkor determináns A minusz lambda E, akkor lenne ez a mi lesz abból, tehát úgy néz ki, hogy itt lenne mínusz d-perem plusz lambda szor mínusz lambda főátlóba, és akkor lenne mínusz-mínusz s-perem tovább egyenlő, mínusz szor mínusz plusz. Mindjárt kicsit rendezem lambda négyzet egyszer, és akkor plusz d perem lambda, és mínusz vagy mínusz plusz s perem. Hát ezt fogom egyenlővé tenni nullával. Itt van tulajdonképpen a p2 lambda karakterisztikus polinom. Talán így, kar polinom. És így az egész most már egyenlő nulla, P2 lambda egyenlő zérus, karakterisztikus egyenlet. Na, a jó lambdákat keressük. Másodfokú egyenlet, még meg is lehetne oldani. Saját értékek. Tehát lenne egy lambda 1, és lambda 2. Tehát lenne, úgy néz ki, hogy mínusz d per 2m, igaz? 2a az 2, d per m az ott, mínusz b, és akkor lenne plusz az egyik gyökbe. Az ember behozna valamit, itt a lambda 2-es, a mínusz d per 2m, és akkor mínusz négyzetgyök valamit megjelenne. Na, hogy néz ki akkor? Tehát lenne a d per 2m a négyzeten, igaz, mert behozom ide a gyökel alá, és akkor itt mi lenne 4ac? Egyszerűen S per M. Igaz? 4ac, 4-szer, és a 2M-ben lenne S per M. Hát így. D per 2m a négyzeten, mínusz s per m. Hát itt figyeljünk fel egy dologra, valami belépett. Ezt látjuk, hogy ez nem más, mint alfa négyzet. Alfa a csillapítatlan saját körfrekvencia. 1. Hát most az a kérdés, hogy van-e lengés? Nekünk dinamikában sokszor a lengés képes eset a fontos, mert látjuk, hogy a gyenge csillapítás esetén van. A D nagyobb nulla, D egyenlő nulla, és D kisebb nulla. Ez a két eset nincs lengés. Separatrix, elválasztó elem, és van lengés. Mi a D? Ez itten a D per 2M a négyzeten mínusz S per M. Diszkrimináns. Separatrix eset. Ezek ugye azt mondjuk, hogy kúszás van, kúszómozgás, nincsen periódikus összetevője neki. Kúszómozgás van, liftajtó szépen csillapítva bezáródik. Ha jól van méretezve, akkor nagy ütközés nélkül pont megáll. Van lengés akkor, hogyha a diszkrimináns az negatív. Na most akkor mit lehetne csinálni? Azt szoktuk csinálni, hogy a négyzetgyök mínusz egyet kihozzuk, és akkor a dolog talán összeáll. Hát azt fogom mondani, hogy lambda 1 egyenlő mínusz d per 2m, és akkor plusz i-szer. Egy négyzetgyök mínusz egyet kiemelek ide, és akkor itt lett volna benne az, hogy s per m mínusz d per 2m a négyzeten, akkor ez már pozitív. Ezt fogom elnevezni majd bétának, ezt fogom elnevezni gammának. Ugyanígy a lambda 2 egyenlő mínusz d per 2m, az rendben van, mínusz i-szer négyzetgyök, ugye ez, s per m saját körfrekvencia, mínusz d per 2m a négyzeten. Beta, gamma. Tehát azt mondhatom ezek alapján, hogy van a két saját érték, beta plusz i-szer gamma, és lambda 2 egyenlő beta mínusz i-szer gamma. Hát, ugye, lambda 2 egyenlő lambda 1 komplex konjugált, az teljesül, beszéltünk róla. Így, tehát megvannak a saját értékek. Na most, mit tudunk még felhozni? Legfeljebb annyit, hogy azt mondja omega 1 im lambda 1 egyenlő gamma. Nincsen, másikkal nem foglalkozunk, mert csak a pozitívval. És a stabilitás tartalékok D, hogy néz ki, komplex konjugáltak, azt lenne, hogy akkor B1-jel foglalkozunk, az pedig az egyenlő reális rész lambda 1, az egyenlő lenne béta. Na most a béta az egyenlő mínusz d per 2m, kisebb nulla, hiszen d és m nagyobb nulla teljesül. Tehát egy jól csillapított rendszer, stabil. Mi lesz a végeredmény? Tudjuk, hogy a lengés válasz erre nézve adtam egy kitérést, exponenciális csillapítással fog tartani itt van a Y megoldás, vagy Z volt a megoldásunk. Például, tehát a beta az lép be a megoldásba. Ugye úgy néz neki a megoldás most, hogy tehát az Y1t az lenne egyszerűen E ad lambda 1t. E ad beta t-szer E ad micsoda? I gamma t. Így. Hát látjuk, hogy ez a meghatározó amplitúdú jellegű, ez pedig egy fazor, amelyik a periódikus, ugye? Tehát így néz ki egy megoldásra. Mondhatnám, hogy akkor talán Z1T ilyen formában. Tehát ez a dolognak a szisztematikája. Látjuk, hogyha stabilitás tartalék megvan, negatívak a reális részek szépen, E ad minusz, E ad beta T jellegű, beta kisebb, mint nulla. Ez a, hogy hívjuk ezt a görbét egyébként, ugye elsőben tanultuk, hogy ezt hívjuk láncgörbének a lengéstamba. Eltérjen a matematikában szokásos láncgörbétől, ami mi is volt, koszinusz hiperbolikus görbe, két ponton felfüggesztett kötél alakja szokták matematikában. De a lengéstamba láncgörbe az, amelyik az amplitúdóknak a csökkenését írja le, ez a láncgörbe. Száraz súródásos csillapításnál a láncgörbe az nem ilyen lesz, hanem egyenes. A konstans súródási tényezőnél persze a legegyszerűbb esetben elébként összetett. Jó, hát itt most ennyit tudok mutatni, és akkor áttérünk a lineáris időinvariáns rendszereknek a időtartománybeli jellemzésére, nem kis mértékben abból a célból, hogy pont amíg hiányzó, ugye mi hiányzik, egy partikuláris megoldás az inhomogén rendszerre, akkor, hogyha T0-hoz zéró kezdeti értéket írtunk elő. Először sisót nézünk, tehát skaláreset, egy bemenet, egy kimenet, a végén el kell érkeznünk oda, hogy hát a mimót is tudjuk jellemezni majd. Tehát akkor jöhetne a lineáris időinvariáns rendszereknek a tárgyalása ilyen aspektusból megközelítve. Hát a gerjesztő rendszer válaszának a konstrukciója tulajdonképpen a alapfeladat, amelyik irányába most el fogunk mozdulni. Nyilván kell előkészítő lépéseket tennünk ahhoz, hogy a kívánt célt elérjük. Tehát lineáris időinvariáns rendszerek vizsgálata az időtartományban első esetben, később át fogunk térni a frekvenciatartományban történő vizsgálatra. Tehát időtartományba. Így. Hát az első dolog az lesz, hogy sisó vizsgálata. Ugye egy bemenet, egy kimenet. Minden esetre van a rendszeroperátor, és akkor hát nekünk van valami GT gerjesztésünk, és YGT válaszunk a fél év első részében. Csomó ilyen példát láttunk. Hát most fogjuk azért kvantitatíva is meglátni a dolgokat, hogy mi a helyzet. Hát a következő. A rendszer jellemző függvények közül az A. A rendszer súlyfüggvénye. Mi ez? Rendszer jellemző időfüggvény, ismeretében gyakorlatilag tetszőleges gerjesztésre adott válasz könnyen, hát nem olyan nehezen meghatározható. Jele HT lesz. Csak nem tetszőleges gerjesztés. GT esetén ez a csak nem, ez kicsit körvonalazatlan, de így van. Nagyon sok esetben, túlnyomó esetben jó lesz. Az YGT meghatározható. Jó? Na most mit kell mondani? A HTI magába koncentrálja a vizsgált rendszer jelátviteli tulajdonságát. Ezt lehet mondani rá általában, és ha most gyakorlati oldalról közelítjük a kérdést, arról lesz szó, hogy egy szabványosított gerjesztést adok a lineáris rendszeremre, és megnézem, hogy erre ő hogy válaszol. De nem akárhogy veszem fel ezt a szabványosított gerjesztést, bemenőjelet, úgy fogom meghatározni, hogy annak segítségével a aktuális GT gerjesztés előállítható legyen lehetőség szerint lineáris kombináció segítségével, hát lehet, hogy egy integrál lesz belőle, az egy másik kérdés. Tehát előkészítem oly módon, hogy a speciális gerjesztő jelet helyesen fölvéve, mint egy kitapintsam a rendszernek a viselkedését egy összetevő függvényen, amely függvényekből, összetevőkből fel tudom építeni a teljes gerjesztő függvényemet, igaz? Hogy lineáris kombinációként. Ha arra ráengedek egy lineáris operátort, mivel összeg és aránytartó tagonként szabadhatni, és a konstansok kiemelhetők. Ez lesz a vége. Tehát így működik a rendszer. Hogy állunk? Még egy kicsi idő van. Jó, nézzük akkor tehát a jól megválasztott bemenőjel. Az egy egységimpulzus közlése lesz. Jól megválasztott bemenőjel. Egységimpulzus. Bevívő függvény lesz. Na most, hát impulzus általánosítva mit lehet mondani? A egységimpulzus valami FT függvény teljesíteni azt, hogy integrál mínusz végtelentől plusz végtelenig FT DT egyenlő 1 teljesül. Na most azon belül az FT-nek a lefutása az legyen rövid időszakra korlátozó. Jó. Nulla epsilon, epsilon kicsi, időintervallumra korlátozódó. Kettes. Legyen FT négyszöglökés. Ez az alakját már mutatja. Megválaszthatom, amilyet én akarok. Ha célszerű a dolog szempontjából, akkor jó lesz. Négyszöglökés. Így. Na, egységimpulzusról volt szó. Akkor mit tudnék ezzel elkészíteni? Azt fogom mondani, hogy jelölje az így felépített bemenőjelet, egységimpulzust. Delta epsilon t Hát ez egy időtől függő függvény. Ha akarom, erőnek gondolhatom, akkor a mozgásmennyiség megváltozását fogja adni, az integrálja. De legyen így értelmezve, legyen zérus, ha a T nem eleme nulla epsilonnak. Tehát az adott intervallumon kívül eltűnik nulla, vagyis azt egyes követelmény rövid időintervallumra korlátozódjon. Kettes, négyszöglökésnek veszem, legyen egy olyan négyszög alakú impulzus, hogy a magassága 1 per epsilon, hogyha a T eleme nulla epsilon. Hát most akkor vajon teljesül-e az egységimpulzus tulajdonság? Látjuk, hogy igen, ránézésre azt mondhatjuk, hogy tehát azt mondhatom, hogy a delta epsilon T valóban egységimpulzus, integrál mínusz végtelentől plusz végtelenig delta epsilon t dt. Hát most, ugye, vajon egységnyi-e? Először is mit csinálhatok? Elég azt mondani, hogy én nullától epsilonig integráljak. Mert különben a függvény zérus. És akkor az is, azt is jelenti, hogy viszont ha nullától epsilonig megyek, akkor elég a magasságát venni. Dt. Na de 1 per epsilon kiemelhetem, integrál nullától epsilonig dt. Na, elnézést, hogy elemi iskolát csinálok. 1 per epsilonszor epsilon. Elejét, végét nézem, szóval persze, hát nyilván ránézésre vagyunk, de egyszer jó, ha leírjuk. Így, tehát egységnyi impulzus. Na most, mi a kérdés? Hogy néz ez ki? Itt van nekem a bemenőjelem, azt mondtuk, hogy nulla. Itt valamilyen magas lesz, négyszöglökés alak, itt a négyszöglökés alak. Delta epsilon feltéve, itt volt epsilon és nulla. Magassága 1 per epsilon. Mennyi a területe? Most éppen kiszámoltuk, hogy ter egyenlő 1. Na most, ha én az epsilont egyre kisebbnek veszem, mi lesz belőle? Felére venném, kétszer olyan magas. Negyedére venném, négyszer olyan magas. Ha epsilon tart nulla, mit kapunk? Tűszerű impulzus adódik. Tűszerű egységimpulzus. Kapunk. Jele epsilon nélküli delta t, neve Dirac-féle impulzus. Hát egy kicsit majd következő előadáson a dolog filozófiáját megnézzük, hogy nem hajtjuk ám végre a határátmenetet zérushoz, hanem megállunk egy olyan pici, de még létező epsilon pozitív időnél, amikor az egységimpulzust bevittem, de a rendszernek nincs ideje fölgyorsulni. A sebességet átveszi, de még helyben marad. Van egy sebesség iránya, de még nem tudta, olyan rövid az idő. Na, ez fogja a súlyfüggvény meghatározására adni a lehetőséget, hiszen az inhomogén egyenletet homogénné tudjuk alakítani, és egy pillanat alatt megoldjuk következő alkalommal. Meg lesz a súlyfüggvény, és akkor lássuk a dolognak a fontosságát még egyszer, mint egy megpöccintéssel, egységnyi impulzus bevitelével kipróbálom a rendszer viselkedését, milyen hullámot von maga után. Ezekből a hullámokból eltolással és felszorzással elő fogom állítani a rendszer válaszát tetszőleges, gyakorlatilag tetszőleges gerjesztés esetére. Hát volt az alaptérzésben a konvolúció tétel, hát azt fogjuk még egyszer most alaposan megnézni. Jó, köszönöm szépen a figyelmet.